Sziasztok! Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra More. Hallgasd,
olvasd. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a
48. adásunk, és pszichotriller. Nem, tehát...
De a mondat, vagy a szó egyik fele azért igaz.
Igen, pszicho. Egyébként nagyon érdekes ez a kicsit ilyen nagy az amplitúdunk, hogy múlt adásunkban ilyen nagyon békés gyermekmesék, gyermektörténetek. Most pedig...
Mert sokszínűek vagyunk.
Nagyon, ennyi. Nem tudunk mások lenni. És hoztunk egy elég friss és elég érdekes kis könyvet. Én ezt tegnap kaptam meg tőled, és mára el is olvastam. Ez nem azt jelenti, hogy én annyira gyorsan olvasok, hanem annyira rövid cuki a történet.
Igen.
Ki a szerző, mi a könyv?
Anne-Catherine Bowman könyvéről van szó, az Agathe című nagyon-nagyon kicsi regényről.
Igen.
Tulajdonképpen ez egy kis regény, de azonban is ez a nagyon... nagyon könnyen, ilyen egyestés. Egy dán, nagyon fiatal dán szerzőről van szó, és az aktualitása az a könyvnek, hogy ő itt járt a könyvfesztiválon pár héttel ezelőtt. Ő volt az egyik külföldi vendég. És ami nagyon érdekes egyébként, hogy az ő könyve, az Agathe, volt a Libri, azt mesélték Libris ismerősök, hogy az előrendeléseknél az volt a vezető könyv az új megjelenéseknél. Mert hogy egy gyönyörű szép könyvről van szó. Tehát az igazság, hogy szerintem az Agathe esetében totálisan bejött az, hogy a borító miatt, meg egyébként a téma miatt is tulajdonképpen. Uh-huh. De elsősorban azért a borító az, ami nagyon feldobta az eladásokat.
Olyan ártatlannak tűnik, tehát olyan, hogy én nem gondoltam, tehát tényleg olyan kis ártatlan sztori, ugye az alaphelyzet az, hogy 40-es évek Franciaországában vagyunk, és egy helyi magánpraxist vezető pszichológus, akiről kiderül, hogy...
Ugye nyugdíjazás,
előtt
és már számolja napokat.
Pontosan. És hát a fülszövegből kiderült, tehát nem árulunk egy titkot, a sok unalmas vendég közben beesik hozzá egy Agathe nevű német nő, akit már el se akar vállalni, és hát fokozatosan a kezelés kapcsán kezd el magáról is gondolkodni, és egy egész vidám kis, ezt az interjúból meghalljátok, majd egész vidám kis befejezése lesz. Az tetszett nekem benne, hogy pont olyan, mint az élet, hogy semmi drámai felismerés nincs, csak azt veszed észre fél év után, hogy valamire már rájöttél magaddal kapcsolatban, nem? Hogy úgy átmosódnak rajtad az élmények, és hogy semmi drámai, de hogy valahogy az élet is így működhet.
Igen, és nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy úgy indulsz neki, hogy úristen, hogy ez egy ilyen borzasztóan tragikus sztori lesz. Mert ez az első oldalon látod, hogy ebből jó nem fog kisülni.
Igen.
Tehát ez a totál depressziós az öreg, haláléletunt, már tényleg rosszul van a betegektől, és hogy az egész dologtól nem is igazán értjük, hogy ő miért csinálta ezt az életében, hogy miért pont ezt a hivatást választotta. Közben ott vannak ugye a betegek, ugye több paciensről is együttként is megismerjük, és hogy a vége igazából totál másmilyen lesz, és ugye erre is majd az interjúból, mert interjúztunk a szerzővel a könyvfesztivál, amelyet fogjátok hallani később az adásban, hogy totál másmilyen lesz, mert hogy az élet is ilyen. Tehát, hogy igazából nem tudod előre, hogy mi fog történni, vagy milyen hatással van rád egy felismerés, vagy egy döntés, amire így tényleg rászánod magad.
Plusz, hogy 70x évesen is van még változás, igen, alapvető változás. Igen. Tehát nagyjából szerintem az öreg 3 éven belül meghalt volna,
ja,
ha ez a dolog nem történik vele, vagy ez a néhány... impulzus nem éri, amit a könyv végén éri. Úgyhogy szerintem nincs is nagyon mit beszélni erről a könyvről többet.
Igen.
Tényleg, én azt mondom, hogy olvassátok, én szegényebb lennék, ha nem olvastam volna.
Nagyon, és nagyon jó kis tételmondatok vannak.
Igen.
Aztán nagyon tetszik, ez is majd erre rákérdezik az interjúban, hogy vannak olyan dolgok, amiért egyébként sokan járnak pszichológushoz, meg mondják, hogy hát ezért senki nem fogalmazta ezt még így meg, mint ebben az egy mondatban, annyira benne van az, ami nekem
igen
kell. Ebben nagyon sok ilyen mondat van, ami nagyon igaz.
Igen, mert hogy ugye az írónő is pszichológus.
Igen, annyit még szerintem elmondhatunk akkor, hogy ő mivel foglalkozik, tehát abszolút ez a hivatása. Viszont ő nem, tehát az ilyen nagyon-nagyon súlyos esetekkel ő nem foglalkozik, ő egy ilyen előzetes felmérést csinál, ami ilyen, igen, tehát akkor hozzáfordulnak, ő tudja tovább irányítani az embereket a megfelelő terápiás foglalkozás, vagy ilyen gyógy, nem tudom, kezelésre gyakorlatilag.
Úgyhogy, ha csak kis bajotok van, nektek is szól, hozzátok is szól.
Igen.
Ha nagyobb bajotok van, írt a skizofréniáról is egy könyvet.
Igen, annak is a szakértője.
Igen.
És egyébként meg versenyszerűen pingpongozott. Ennyi. Az majd még fontos lesz az interjúban egy másik kötet.
Ó, igen. Úgyhogy olvassátok. Igen.
És olvassátok is el az Agathét, mert tényleg nagyon, nagyon cuki könyv. És nekem egyébként az érdekes, hogy annyira ilyen franciás hangulata volt. Hát nem tudom, hogy neked ez mennyire jött át.
Sem ennyire.
Neked nem. Nekem így valahogy nagyon, tehát ahogy ahogy beszélt a mellékszereplőknél főleg, a különböző ilyen idősebb nők, akik járnak a pszichológushoz terápiára, ott totál azt éreztem, hogy ezek annyira ilyen, így láttam magam előtt szinte, hogy az egész milliót, meg ahogy viselkednek. Mm-hmm. Ott nekem nagyon-nagyon erősen kérdeztem, lehet, hogy ez csak ilyen, bebeszélem magamnak.
Meg a nevek sokat segítettek, hogy franciásnak érezd. Én inkább ez a nyugat-európai nyugdíjas
feeling
jött
abszolút,
át nekem,
az abszolút
de
meg volt benne.
Hogy a francia nem annyira. De hát majd mindenki eldönti magának, hogy neki mi jött át. Úgyhogy akkor jó hallgatást az interjúhoz, és utána jövünk vissza.
Megvolt már a könyv sztoria, mielőtt elkezdtél rajta dolgozni? Még ha külön-külön írtad is a fejezeteket?
Nem, fogalmam sem volt, abszolút spontán írtam. Ezért is tartott olyan sokáig, mert előbb rendet kellett raknom a fejemben, ahogy haladtam, mert nem volt irány, amit kövessek. Azt se tudtam ki a fő karakter, csak elkezdtem írni. Épp sétáltam egy tó körül, nem tudtam ki a regénybeli én. Aztán rájöttem, hogy férfi, oké. Aztán arra, hogy öreg. Azt is éreztem, hogy a kor, amiben él, nem olyan, mint a mi jelenünk, inkább az 1940-es évek. Szóval ez mind menet közben állt össze bennem.
Bár a könyv a 40-es években játszódik, a benne lévő témák azért egyetemesek, és úgy gondolom, hogy te is hasonló paciensekkel találkozol a munkád során, akik hasonló problémákkal jönnek el hozzád a rendelésedre. Voltak ezek között olyan dolgok, amiket mindenképpen bele akartál tenni a történetbe, tehát például a családi problémák, Agatha esetében a molesztálás?
Nem, hogy őszinte legyek, nem tudtam, hogy ezzel a problémával fog küzdeni, egészen addig, amíg meg nem írtam. Aztán, amikor kijött belőlem, azt gondoltam, igen, ez így oké, ez így összeáll. És csak amikor megírtam, akkor kötöttem össze az előző fejezettel, amiben a távcsőről van szó. És akkor arra gondoltam, hogy igen, ez így jó lesz. Az elején viszont tényleg nem tudtam, semmi nem volt, amit mindenképpen bele akartam venni. Egyedül a pszichiáterrel kapcsolatban éreztem azt, hogy ő egy magányos ember kell, hogy legyen, akinek már nincs semmiféle cél az életében, és aztán meglátjuk, hogy meddig jut ezzel. Az elején még arra is gondoltam, hogy majd öngyilkos lesz, mert nekem ez egy elég sötét történetnek tűnt az elején. Hogy egy olyan emberről van szó, aki mindent elveszített, nagyon depressziós. De aztán a történet teljesen más utat választott, egyfajta happy end felé.
Igen, ez egy abszolút happy end. Az elején én is egy nagyon szomorú befejezést vártam, aztán meg amikor beleszett Agathébe, azt gondoltam, hogy hát talán azért ez egy kicsit irreális, ilyen nincs, de aztán mégis happy end lesz, mert kap egy célt. But then still you get the happy ending because he gets
a sort of purpose and meaning with, you know, continuing. Ja, a felébredés rájön, hogy valakinek szüksége van rá, mint ahogy a titkárnőjének is. Ez is nagyon fontos, hogy a titkárnőnek is szüksége van az ő segítségére, és akkor az orvos elbeszélget a férjel, amitől aztán úgy érzi, hogy a rendelőn kívül is tud beszélgetni, és az a beszélgetés valódi. És az Agathés dolog is. Igen, lehet, hogy szerelmes, bár nem gondolom, hogy összejönnek, vagy ilyesmi, csak felébredt tőle, ad neki egy szikrát, amitől megint érezni kezdi a testét és az elméjét, és újra él.
Ismersz az orvoshoz hasonló embereket, vagy teljesen kitalált karakterről van szó?
Mind kitalált képzeletbeli személyek, de igen, például magamból is sokat raktam az ő karakterébe, és egy kicsit Agathéba is. És a pacienseimből is merítettem, akikkel foglalkoztam. Néha felfeltűnik egy ilyen, de nem hiszem, hogy ők maguk felismerhetnék saját magukat, mert eléggé összekevertem a dolgokat. De igen, ismerek embereket, akik hasonlítanak rá. És ismerem azt az érzést, amikor azon gondolkodsz, mi az értelme ennek. Milyen érzés, mi a célja az egésznek, mit kezdjek az időmmel, hogy az egésznek értelmet adjak, miért vagyok itt. Azt hiszem, sokan vagyunk olyanok, akik próbálnak ezekre a kérdésekre választ találni. Úgyhogy egyszerűen beletettem mindezt a főszereplő fejébe. Aztán egy kicsit még szomorúbbá, még depressziósabbá tettem, kicsit magányosabbá annál, mint amilyen én vagyok, de mégis sok küzdelme azért ismerős a számomra.
Említetted, hogy nagyon rövidek a fejezetek, mégis mindegyik tartalmazza, ami nagyon fontos mondatot az életről, amiről azt nem mondanám ugyan, hogy felismerésként hatnak, de feltételezem, hogy terápia közben kimond ilyen mondatokat a paciens, kimondasz ilyen mondatokat a paciensednek, amire ő rácsodálkozik. Szándékosan így akartad elhelyezni ezeket a mondatokat? Mert ezek nagyon hitelesen hangzanak terápiás környezetben.
Did you definitely wanted to put these sentences like this because it felt like a real therapeutic
Nem terveztem, de most, hogy mondod, lehet, hogy így történt, hogy számomra fontos volt, hogy minden fejezet egyedül is megálljon, mint egy nagyon rövid történet, mint egy jelenet. És fontos volt, hogy bárhol kinyithasd a könyvet, és ott legyen egy történet, majdnem, mint egy kis regény.
Igen, pontosan, ez nagyon találói.
És az, hogy tartalmazom valami fontosat mindegyik, ne legyen egy unalmas fejezet, amely sehova nem vezet, kellett, hogy önmagában is legyen egy teljes jelentése, úgyhogy el kellett helyeznem benne mindegyikben egy fontos mondatot.
A boring chapter that didn't lead anywhere. It had to have a whole meaning in itself. Mm-hmm. So that's why I needed to put some very important sentences or whatever in, if I could, in every chapter.
És milyen volt a regény fogadtatás, amikor jelent meg Dániában?
2017-ben egy nagyon kis kiadónál jelent meg, és igazából semmi nem történt. Sok könyv szerető ember gondolta azt, hogy ez egy jó könyv, ami meglepett és jól esett, nem tudtam, hogy jó-e, amit csináltam, de nem fogyott túl nagy példányszámban egészen addig, amíg meg nem találtam a Grand ügynökséget, és ők aztán segítettek megismertetni a regényt a világgal.
Tényleg?
Uh-huh. Úgyhogy jól megy Európában, de Dániában még mindig nem adnak el belőle nagyon sokat, és néhány embernek, aki olvasta, tetszett ugyan, de nem durrant nagyot. Sokaknak arról sincs fogalmuk, hogy egyáltalán létezik.
Some people who read it like it, but it's not a big thing at all. A lot of people have no idea that it exists.
És ez milyen érzés? Csalódott vagy, vagy inkább boldog, hogy nem kerültél reflektorfénybe?
Hát nem igazán szeretem a felhajtást, csinálom, de stresszes. Szeretek elbújni otthon és írni inkább, úgyhogy ebből a szempontból azért jó. De persze megírtam, sokat beletettem magamból, és kicsit csalódás, ha senki nem olvassa. Ezért is szerettem volna, hogy többen olvassák, és aztán ezért léptem kapcsolatba az ügynökséggel.
I wrote this book and I put a lot of myself into it and then it feels a little disappointing if nobody reads it. So I wanted it to be read by more people and that's why I contacted the you know.
És kaptál bármilyen olvasói visszajelzést más országokból, más nyelvterületekről, amire lefordították a könyvet?
And other languages that it's been translated to.
Yeah. Igen, Németországban nemrég jelent meg, és hát azt nem tudom, hogy ezt elárulhatom-e, de azért elárulom, hogyha minden igaz, akkor 15 vagy 16 ezer példány kelt el belőle. Dániában ezzel szemben csak kb. 500.
Az óriási különbség.
Uh-huh, igen. Úgyhogy az egész egy kicsit ambivalens, kicsit bizarr. Ezért örülök nagyon, hogy a könyvem megjelent Európában, mert például Németországban most nyomtak ki egy új kiadást, és a borító sokkal szebb lett, és a sajtó is sokat számít. A dán kiadóm az elején nem nagyon volt aktív, de most talán észrevették, hogy kicsit több munkát kellene belerakniuk, és most ezt is teszik.
És ha jól tudom, két másik könyvet is írtál az Agatha mellett, vagy csak egyet?
Igen, írtam egy ismeretterjesztő, nem szép irodalmi könyvet a skizofréniáról, és egy másik szép irodalmi művet, ami egy fiatal felnőtteknek szóló young adult könyv. Még csak most jelent meg Dániában, úgyhogy ez elég friss.
És ez miről szól?
Hát, kicsit ellenmondásos a sztori, megpróbálom röviden összefoglalni, és majd meglátjuk, hogy mit szólsz hozzá. A regényem két testvérről szól. Az egyikük, és ez a része még egy átlagos hétköznapi történet, egyedül érzi magát. Hiányzik neki az apja, bántalmazzák az iskolában, ezzel párhuzamosan pedig azért küzd, hogy legyen egy barátja. Úgyhogy alapvetően ez egy magányosság vonal. A másik fiú pedig egy pingpong edző, aki beleszeret egy fiúba, aki 11 éves. Ő maga pedig 19. Úgyhogy ez a sztori kicsit a pedofiliát helyezi a középpontba. Itt megpróbálom együttérzéssel bemutatni egy olyan fiú történetét, aki nagyon kedves, jó edző, jó ember, és aztán elkezd így érezni.
I'm trying to make a sympathetic picture of a young boy who's really nice and he's a good coach, he's a good person, and then he begins having these feelings.
De ugye megpróbál küzdeni ezzel az érzéssel.
Ja, hát próbál. Természetesen nem akar rosszat a fiúnak, nem akarja bántani, vagy ilyesmi, úgyhogy nem csinál semmit, de közben végig vívódik. Például a fiúnak váll problémái vannak, mire ő megmasszírozza. És az akkor még rendben volt, amikor még nem érzett így a fiú iránt, de most már érzi, hogy masszírozni a fiút nem helyes. Szóval nagyon hangsúlyos a regényemben az etikus viselkedés dilemmája, és kicsit filozofikusan írtam meg ezeket az erkölcsi kérdéseket, hogy mikor léped át azt a vonalat, amikor már túl sok, amit teszel, és hogy mikortól számítasz rossz embernek. Hogy már attól is rossz vagy-e, hogy ilyen gondolatait támadnak, vagy ahhoz cselekedni is kell, és szörnyé válni. Hát ilyen témákról szól a könyvem. És a fiú tényleg krízisen megy át, mert ő természetesen nem akar ilyen emberré válni. Tehát ez a könyvem két szála. A fejezetekben felváltva írok a két fiúról, és mindkettő komoly jelenfejlődésen megy keresztül. A fiatalabbnak végül sikerül barátságot kötnie, úgyhogy az egyfajta happy enddel végződik. Hát a másiknak viszont fel kell adni az edzősködés, mert nem tudja elengedni a fiúval kapcsolatos érzéseit, úgyhogy ez egy kicsit nyomasztóbb történet lett.
És könnyű volt ezt kiadott találni?
Tulajdonképpen igen, mi Dániában azért elég nyitottak vagyunk.
Igen, ezt tudom. Igazából azt is akartam mondani, hogy főleg a filmeket tekintve, ha visszagondolok mondjuk a gyerekkoromra, még ha nem is a legellentmondásosabb, de azért a legnyitottabb filmek abszolút Skandináviából jöttek ebben a témában. Ez még mindig így is van.
Igen, abszolút. Úgyhogy egyáltalán nem volt nehéz kiadott talán, és nem is annyira ellentmondásos ez a téma ott. Hallottam olyan véleményt, hogy ez bátor és fontos mű, és eddig semmi negatív visszajelzés nem érkezett a könyvvel kapcsolatban, bár lehet, hogy Skandinávián kívül nehezebb lenne kiadni, úgyhogy talán csak Dániában lesznek olvasói, de úgy is jó.
Nagyon köszönöm az interjút.
Nagyon szívesen.
És akkor folytassuk pszichológiai témájú könyvekkel.
Igen.
Ebből azért akad elég rendesen így a világirodalomban. Az a jó, hogy vannak köztük történelmi regények is, és akkor mondjuk kezdjük rögtön ezzel, amik még mellé krimik is, tehát nem csalódik az sem, aki mondjuk krimit akar olvasni, de van benne azért egy kis pszichológiai szál is. Akkor kezdjük rögtön azzal, amit én választottam, az Caleb Carr-nak a Halál angyala, amit tök sokan ismerhetnek például a Netflixről is, mert idén mutatták be a sorozat változatát, ami a regényből készült, ez egy kb. 20 évvel ezelőtti regény, tehát ez nem egy új darab egyáltalán.
Te olvastad is, és láttad is ezt?
Olvastam, igen. Magyarul az Agave azért jó pár évvel ezelőtt kiadtam már, tehát nem egy ilyen 6-7 éve, vagy talán, igen, lehet, hogy még régebben is, talán 8. És most nyilván ők is újra kiadták a sorozathoz kapcsolódóan. Azért mindig ad egy löketet szerintem, hogyha van belőle sorozat. Az a szuper benne, hogy nagyon jó a krimi szál, hogy egy sorozatgyilkosról van szó New Yorkban, borzasztó erős, a nagyon hiteles se rajzolja meg a 19. század második felének New Yorkját, meg annak is ilyen az alvilági rész is, plusz még mellé az ilyen eléggé romlott, meg beteg, ilyen arisztokratább, meg gazdagabb réteg. És ugye az tök érdekes, hogy itt van egy normál nyomozó, vagy detektív, de mellé még van egy pszichiáter is, aki ugye akkor még nem pszichiáter, mert akkor még nagyon a gyerekcipőben jár a pszichiátria.
Igen.
Tehát ez ebből a szempontból is egy nagyon erős, egy magyar származású László Kreitzler, hogyha jól emlékszem, így hívják. Ő aki gyakorlatilag segíti a nyomozás, vagy hát a, kvázi, mint egy ilyen Sherlock Holmes, ugye próbálja megfejteni a gyilkos személyiségére, próbál így a gyilkosságnak a körülményeiből így rájönni. Gyakorlatilag egy ilyen profilozó szerepet akar, hogy ezzel is ugye nyilván gyakorolja a pszichiátriát, meg az ilyen különböző ilyen elmebetegségeknek ugye a tüneteit próbálja egy összerakni magában, de aztán nyilván belesodódik az egészbe, tehát akkor még már nehéz kiszállni. De nagyon-nagyon izgalmas, és tök jó. Tényleg azért jó, mert nagyon kompakt történelmi regény. Akkor még gyorsan mondanék mellé egyet, aztán folytassuk a te könyveiddel, ami szintén pszichológiai témájú, és azért mondom gyorsan el itt, mert ugyanez a korszak, ugyanígy a pszichiátria kezdetén vagyunk még. Margaret Atwoodnak az Alias Grace című regényéről van szó, ami magyarul tavaly jelent meg a jelenkornál, angolul már nagyon, nagyon régen, tehát én is ezt még az egyetem alatt olvastam, tehát ilyen több mint 15 éve, és az pedig egy valós gyilkosság Ról szól. Ott egy, ez kicsit egy ilyen Édes Anna sztori jellegű dolog, hogy egy szolgáló meggyilkolta a gazdáját, meg annak a szeretőjét, aki a házvezetőnő volt. Egy férfivel együtt, aki ugyanúgy a háznál dolgozik, és Grace-nek hívják, Grace Marks, és nem lehet tudni, hogy tényleg gyilkolta, mert nem emlékszik semmire, vagy hát nagyon homályosan emlékszik arra a napra, vagy alapvetően a férfi bújtatta fel a másik férfi szolgáló, vagy egyébként nincs is egyáltalán köze az egészhez, tehát annyira, és annyira nem lehet egyébként, nem hihető a személyiségéből adódóan az, hogy ő képes volt ilyen borzalmas gyilkosságra, hogy így nehezen rakják össze az emberek azt, hogy tényleg egy ilyen ártatlan, meg gyenge, meg kedves lány, vagy egy ilyen nagyon, nyilván egy ilyen nagyon félénk lány képes ilyen szörnyűségre. És egy orvos, aki nagyon érdekel a pszichiátria, ő foglalkozik vele, és kezd, hát nem is annyira terápia, de inkább próbálja megfejteni, hogy vajon tényleg ő tette, és próbál rájönni, próbál így vissza idézni vele együtt, így nyilván egyrészt a gyerekkorát, azt, hogy milyen körülmények között élt ennél a férfinél, meg milyen volt ugye az a házvezetőnővel a viszonya, és ez is egy nagyon érdekes történet. Nyilván Ed Wood azért nagyon szereti az ilyen feminista témákat, tehát az, hogy mondjuk egy nőnek milyen helyzete volt a múltban, az nagyon foglalkoztatja. Az is egyébként, hogy egy nő képes lehet-e ilyen szörnyűségekre, mert azért több regény is szól erről. És ugyanígy ez a vonal, ez a pszichiátria kezdetei, meg gyökerei dolog, az is nagyon erősen megjelenik az Alias Grace-ben. És egy nagyon történelmi regény. Tehát egyébként tényleg szuper, akit érdekel, hogy Kanada milyen volt a 19. század második felében, az az Alias Grace-ből egy nagyon jó képet kap róla.
Tök meg kedvet csináltál, tényleg. Az az igazság, hogy hozzád képest én nagyon limonádékat hoztam, pontosabban a háromból a két elsőm az limonádé lesz, de hát pont és ellenpont. Koájó.
Jó, most azért nem
el. Jó van. Na, bocsánatot kérek mindenkitől, aki nagyon szereti. Ez egyébként egy egész értelmes regény, tehát a Veronika meg akar halni.
De ez pont az a Coelho, amit arra azoknak szoktak ajánlani.
Igen,
mert
pontosan.
Én is ezt olvastam Coelhotól, meg az Alkimistát.
Igen, igen. És az az igazság, hogy hát ezek után még adtam az Alkimistának egy esélyt, mert ez olyan, nem tudom, tehát hogy ez még úgy átment. Aztán az Alkimista után úgy gondoltam, hogy mindent tudok, amit Coelhóról érdemes tudni. Úgyhogy a Veronika meg akar halni, abban az van, hogy van ez a fiatal lány, aki öngyilkos akar lenni, és nagyon depressziós, és bekerül egy intézetbe, ahol, de javíts ki, mert 20 éve olvastam legalább, hogy az orvos azt a trükköt, a pszichiáter azt a trükköt veti be, hogy elhiteti vele, hogy amúgy vizsgálatokat végeztek, és az eredményei alapján meg fog halni, és talán egy hónapja van hátra, vagy valami nagyon rövid idő. És Veronika ezen annyira, hát ugye erre nem számított. Tehát más dolog úgy nem választani az életet, hogy a miénk, és egy teljesen más dolog úgy nem választani, hogy így el is veszik tőlünk. És úgy elkezdi meglátni az életben azt, amiért érdemes élni, hogy a végén egy, ahogy a Szűcs Krisztián mondta, azt a barom, hogy életnemelő blokkunk következik. Életemben nem felejtem ezt a kifejezést, tehát az életnemelő létből, egy életigenlő létbe lép át Veronika, úgyhogy most mind a ketten másra gondolunk. Tehát, hogy ennek egy nagyon pozitív kicsengése van, és ahogy a te általad említett könyvekben, ugye itt már egy valós orvosról van szó, egy tényleg igazi pszichiáterről, és nagyon áldásos, tehát nagyon pozitív szerepe van a pszichiáternek, és róla igazából nem sokat tudunk meg, és ugyanez igaz Lars Kepler Hypnotizer című regényére, ahol a hipnotizer egyértelműen pozitív karakter. Az egy dolog, hogy segíti a nyomozást, és tényleg nagyon sok mindent megtudunk a hipnozisról, tehát a szerzőpáros, Keplerék nagyon-nagyon beleásták magukat annyira.
Lehet, hogy hipnotizálni egy családot.
Lehet, hogy az olvasókat is hipnotizálják, de tényleg egy remek krimi amúgy, egy thriller, nagyon-nagyon jó. És itt viszont, hála Istennek, a hipnotizer személye sem az a lapos karakter, hogy csak mint egy segítő van benne a regényben, hanem nagyon sok mindent megtudunk róla. Tehát megtudjuk, hogy hát az ő életese az a... Tehát itt mindenki élete tele van kagyfasszal, mint ahogy az életben is ugyanígy van, és megtudjuk, hogy milyen családi problémákkal nézett szemben a múltban, és néz szembe most. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kerek regény, és hát odákat zentünk Lars Keplerről, ez az egyik legjobb regényük, de tényleg...
Igen, a nyitás az elég ütős.
Igen.
Sikerült, mert ugye ez volt az első.
Úgyhogy én most visszadobom a labdát. Mi a harmadik, amit hoztál?
Most akkor kicsit visszaugrunk megint, és egyébként ez egy ilyen totál szép irodalmi könyv lesz, hogy akkor most ne csak krimit, aki mondjuk
nem tudom, aki már, már nagyon topzódik a krimikben, egy másra vágyik. A Sylvia Plath Üvegbúra című könyvét mondanám még akkor így zárásképpen, legalábbis részemről zárásképpen. Ez ugye a 60-as években íródott, vagy talán a 70-es, nem is emlékszem. Ugye az a szörnyű, hogy ő meg is halt néhány hónappal a könyv megjelenése után, nagyon fiatalon, de akkor már ugye két gyerekes anyuka volt, és ez még az ő fiatalabb korára, tehát eléggé erősen önéletrajzi ihletésű könyv. Gyakorlatilag arról szól, hogy milyen volt nőnek lenni, tehát ez a fajta ilyen értelmiségi emancipált nőnek lenni a 60-as években, amikor te szerettél volna saját... És ugye arról szól, hogy ez a lány bekerül, jó családból származik, és elnyer egy ösztöndíjat New Yorkban, egy ilyen nyári ilyen, nem is azt teszem, egy ilyen gyakornoki programra mehet, egy újsághoz, egy magazinhoz. És nyilván akkor egyből bekerül ebbe az ilyen partikkal, meg mindenféle ilyen bulival teli világból, hogy egy csomó íróval, meg újságíróval találkozik, meg tehát kiadóknak az embereivel, nagy kollégáival. És közül viszont borzasztóan szorong, tehát iszonyatosan fél ezektől a helyzetektől, nagyon fél egyébként így a szexualitástól is, vagy hogy mennyire tud egyébként így szabadon élni, és többször is megpróbál öngyilkos lenni. És ez a regény abban a szempontból is nagyon jó példa, hogy azért nem minden pszichológus meg pszichiáter fogja a lehető legjobb kezelést meg megoldást javasolni. Ugye akkor még borzasztó erős volt az elektrosok terápia, és neki is ugye az első az egy ilyen, az első orvos az egy abszolút közönyös, és tökre nem érdekli, hogy valóban lehetne esetleg ennél kíméletesebb módszerrel is eredményt elérni. Ott szerencsére nem is tudom, hogy el is kerüli, vagy pedig csak nem lesz túl rossz hatással rá, mert azért rengeteg ember tette tökre egy ilyen terápia. És a második orvos, akihez kerül, a második pszichiáter, ő sokkal jobban gondoskodik róla, meg sokkal nagyobb odafigyeléssel. És ő az, aki gyakorlatilag áttörést tudná vele elérni. És az érdekes, hogy ilyen regény pozitív felhanggal végződik, tehát nincs, nem azt látjuk, hogy mindenképpen öngyilkos lesz, ahogy egyébként ugye a valóságban történt az íróval. Nyilván azért ez nem egy ilyen értelemben önéletrajz, mert mégiscsak egy fikció az Üvegbúra, de alapvetően ott van egy ilyen pozitív végkicsengése, hogy tényleg elmeri kezdeni az életét, és bátran ugye a végén kezdi meg a főiskolai tanulmányait New Yorkban. Úgyhogy az nagyon szomorú, hogy tényleg a valóságban Sylvia Plathnak egészen más sors jutott. Viszont ezzel együtt ugye nagyon sokan mondják, hogy ez egy nagyjából egy időszakban játszódik a Rozsban a fogóval, korábbi nevén Zabhegyezővel. Nagyon sok a hasonlóság, csak ugye itt nem egy fiatal fiú, hanem egy fiatal lánynak a szemszögéből látjuk azt, hogy milyen ilyen pszichológiai problémákkal küzdeni, és hogy milyen típusú segítséget kaphat akkoriban, mondjuk, tehát egyáltalán, hogy ugye mindenki a szalakakukafészkére, az amiből az akkori ilyen pszichiátriai intézeteket ismerjük, tehát kb. Az az első ilyen referenciapont, és hogy ezek más képet tudnak adni azért erről.
Igen.
Neked mi a harmadik még?
De tök érdekes, hogy ez is nagyon jól simul bele ebbe az évbe, amit most elkezdtél, a New York napjainkban. Pontosabban a sztori Magyarországon kezdődik, Magyarországon végződik Manvár hegyi réka Mágnes hegy című regénye, viszont a közepén van egy epizód, amikor főhősnőnk Enikő, Bőrönd Enikő New Yorkba kerül, oda megy férhez, és elkezd terápiára járni. És hát ott is sikeres, tehát pozitív irányba lendíti át a főhősnőt a terápia, ugyanis a klasszikus, hát tényleg ez már a Woody Allen féle sztereotipikus vonal, hogy ül a kanapén, vagy fekszik, és az édesanyjával való viszonyat kezdik el boncolgatni. De most tényleg a regény elején Enikő olyan, mint a fajék. Tehát, hogy tényleg ez a tehát, hát, oké, ahogy nagyon sokan körülöttünk, engem is beleértve kezdtük a 20-as, 30-as éveinket, hogy erőből átvinni. Mindenki hibás, csak mi nem című. És amikor Bőrönd Enikő észreveszi, hogy az élete kicsit több zökkenőt tartalmaz, mint amit ő kívánatosnak látna. Ugye először, amikor a pszichiáter felveti neki, hogy, vagy talán pszichológus inkább, bocsánat, nem ennyire súlyos, vagy nem ehhez a terápiához folyamodott, hogy az anyával valószínűleg kéne megnézni, hogy először rögtön mindenki berzenkedik, hogy persze mindig az anyám. De egy olyan önreflexiót épít bele ez a beszélgetés sorozat, hogy ezt hazatérve is alkalmazza. Tehát amikor helyzetekbe kerül az anyjával, akkor már rögtön gondolja, hogy igen, ezt én most azért mondtam, mert az anyám azért mondta, mert. Tehát, hogy egyértelműen elindul egy több pozitív folyamat, aminek a végén remélhetőleg úgy kerül sínre az élete, vagy legalábbis irányba, ahogy ő azt szeretné. Úgyhogy ez egy elég modern terápia, és hát arra kell jutni, hogy nincs olyan nap alatt mindenkinek az anyjával, vagy az apjával, vagy a gyerekkorával.
Akkor Freudnak teljesen igaza volt ezek szerint mindenben.
Hát azt nem tudom, hogy mindenben, mert senkinek a munkásságát nem ismerem ennyire részletesen, de az biztos, hogyha valakinek vannak kérdőjelek az életébe, érdemes egy picit visszanézni a gyerekkorába, és ezt bőröndeni meg is tette a pszichológus segítségével. Úgyhogy úgy látjuk, hogy azért túlnyomó többségben segítő szerepben van a pszichológia és a pszichológusok.
Jól van.
Na, hát nagyon szuper volt.
Tök jókat ajánlottunk.
És akkor hamarosan találkozunk újra.
Sziasztok!
Sziasztok!